Uram Jézus, kérlek, hogy vedd kezedbe a dolgot. Ez az utolsó teljes terjedelmi előadás. Tégy engem alkalmas eszközöddé abban, hogy elmondasz mindent, amit el akarsz mondani ma délután. Tedd teljessé a képet, segítsd tovább azokat, akik elakadtak, világosítsd meg azokat, akik tovább keresnek. Bátorítsd fel azokat, akik bizonytalanok. És akik tévednek valamiben, azokat vezess rá a tévedésre. Ne engedd, hogy bármi is elhomályosítsa a te igazságodat. Uram, köszönöm a fényt, amit adsz. Amen. Ti is fáradtak vagytok, ugye?
Most, hogy mondod, rögtön ásítási kérdést támogat.
Hát csak látom, hogy zsibong a társaság, és nincs várakozás. Hát igyekszem rövidnek lenni. Azt hiszem, ez most fog sikerülni, mert nem vagyok olyan túlcsordulva. Amit délelőtt elmagyaráztam, azt el kellett magyarázni. És hát maradt voltak éppen még tegnapról is a megszállottsággal kapcsolatos mondani való. Most azt hiszem, hogy tényleg tudok rövidebb lenni. Odáig eljutottunk délelőtt, hogy minden hívőnek szabad szabadító imát végeznie. Ez egy világos konklúzió. Exorcizmust nem. Az egy viszonylag ritka eset, azt is csak egy fölszentelt pap kaphatja meg az engedélyt, és annak is egy olyan papnak kell lenni, amilyen talán nincs is a világon, ugye le van írva, hogy milyen erények szükségesek, hogy kellő képzettség, jó életvitel, és nem tudom, de jó ítélőképesség. Tehát egy olyan eset, amikor tényleges exorcizmusra kerül sor, az viszonylag ritka. Ugyanakkor azonban a mindennapi életben a démoni jelenlét és démoni működés egyáltalán nem ritka, hanem gyakori. Amikor a démoni befolyás fokozatait leírtam, akkor is hangsúlyoztam, hogy a középső fokozata, behatolás, obrepció, hogy így szokták mondani, hogy megkötözöttség, ez a gyakori. Nekem a megkötözöttség szó egy kicsit félrevezetőnek hat, mert olyan, mint az illető teljesen tehetetlenné válne, pedig nem válik tehetetlenné, befolyásolva van bizonyos irányba. Ja, nem tudom, én egy fiatal ember újra és újra önkielégítéseket követ el, próbál szabadulni ettől a bűntől, de nem sikerül neki. Ellenkezőleg egyre gyakoribb lesz, annyira, hogy a végén már naponta többször csinálja, és a lelki tanácsadója azt javasolja, illetve imádkozik szabadulásért. Tehát úgy gondolja, hogy ez egy démoni probléma, démoni befolyás alatt áll, imádkozik szabadulásért, és megtanítja, ez legalább olyan fontos, mint az imádság, megtanítja őt magát is szabadulásért imádkozni. Hogyha jön ez a kísértés, akkor a démonnak mondjon ellen. És a fiatal ember követi a tanácsot, és egyre ritkább lesz nála a maszturbáció, és sikerül teljesen leszoknia. Ez a hétköznapi formája a démoni befolyásoltságnak, ugye, ami eléggé gyakori, különböző. Nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden maszturbáló fiatal démoni befolyás alatt áll, de köze van ehhez a területhez, a szexuális területhez a démonnak. És más területeken is, ahol megrögzött bűn lép föl, ott általában föllép a démon is. Agnes Sanford fejezi ki magát úgy, hogy házat építünk a démonnak. Ugye a démon azt mondja, hogy visszamegyek házamba, Jézus, ahogy leírja, hogy a kiűzött démon ugye vizetlen helyen bolyong, és aztán azt mondja, hogy visszamegyek házamba, és vesz magához 7 másik lelket magánál gonoszabbat, és akkor visszamegy a megszállt emberhez. Tehát háza van a démonnak. Most ez mondja, hogy a házat azt mi építjük ki a rossz szokással. Tehát ha mi kiépítettük a démonnak a házát, akkor előbb-utóbb beköltözik. Ugye ez egy nagyon tipikus területe a dolognak. Most ilyenkor nem azt kell csinálni, hogy akkor jajgatok, hogy jöjjön egy ördögűző, hanem szépen gyomni türelmesen a saját botlásainkat, és egyúttal imádkozni, hogy Isten szabadítson meg a gonosz lélek befolyásától. Ugye szokták ezt mondani, hogy 3 okból vétkezünk, ugye 3 dolog visz bűnre, a test, a világ és az ördög. Na most a test az az öncélú vágyat jelenti, az nem biztos, hogy testi vágy, a kapzsiság is ilyen például, az is a test területéhez tartozik. Tehát az ember belső világában lévő rendetlen kívánság. A világ az a közösség, amihez tartozom, és amiben bűnök vannak, ugye, aminek hozzá tartoznak az életéhez a bűnök. Hát itt talán eléggé kézenfekvő az abortuszra utalni, ugye a közgondolkodásban elfoglalja a helyét, hogy a magzatot meg szabad ölni, hogy az nem gyilkosság, és akkor lelkifurdalás nélkül csinálják itt a világ kísért. És a sátán. Na most ezt az és a sátánt, ezt szeretném azért egy kicsit relativizálni. A sátán mindig ott van a háttérben. Tehát az nem csak egy harmadik aleset. Az akkor is ott van a háttérben, hogyha a test vagy a világ visz a bűnre, csak közvetve. Amikor pedig közvetlenül a démon kísért, hát akkor áll elő az ilyen eset, a maszturbáló fiatalember meg tud küzdeni a kísértéssel azzal, hogy ellentmond a maszturbáció lelkének. Itt is szeretnék egy kicsit szabatosítani, azt mondom, hogy a maszturbáció lelke. Ez nem azt jelenti, hogy az illető lélek csak maszturbációra tud kísérteni. Semmiféle ilyen kinyilatkoztatásunk nincs, ami szerint a démonok ennyire szakosítva vannak. Tudnak azok mindenféle területen működni. Itt konkrétan ezen a területen működött, ezért nevezem a maszturbáció lelkének. Van a királyok? A királyok első könyvében egy ilyen példa, amikor a proféták mind azt mondják a királynak, hogy menj csak hadba, szállj hadba, szerencsés leszel, és az Úr győzelmet ad neked. És akkor egyedül Mikajehu, jól mondom, Mikajehu az, aki nem osztja ezt a derülátó proféciát, és akkor ad egy olyan leírást, azt mondja, hogy látta az Urat, hogy ki megy el, és ki veszi rá a királyt arra, hogy hadba szálljon. És akkor előáll egy lélek, és azt mondja, hogy én majd ráveszem. És hogy? Azt mondja, úgy, hogy én a hazugság lelke leszek valamennyi profétája szájában. Tehát a hazugság lelke leszek. Ez nem a démon természetéhez tartozik, ez a feladat, amit magára vállal. Ez a teológiailag korrekt szemlélet, tehát egy adott démon működhet, mint nem tudom én, a kéjvágy lelke, mint a hazugság lelke, vagy mint az erőszak lelke különböző szituációkban. Azt se tudjuk biztosan, hogy minden démon mindenre képes-e, mindegyiknek megvan a sajátos jellege, ugye, mint mondtam, eszmék, hordozója a démonok, hogy melyiknek melyik eszme a legnagyobb jellemzője, az nagyon különböző démoni személyiségeket határozhat meg, de erről keveset tudunk. Az ismeret szavával néha föl lehet fedni ezt vagy azt, de azt nem szeretem, amikor magánkinyilatkoztatásokkal dicsekszenek ebben a tárgykörben. Na most visszatérek oda, hogy tehát a hétköznapi életben elég gyakran szerepelnek démoni erők, mert ezek itt vannak körülöttünk, és lesik, hogy hol csaphatnak le. Tehát lesik a gyönge pontjainkat, mikor tudnak kísérteni, mikor, miben, hogyan tudnak ártani, vannak terveik, csoportosulnak, az a megállapítás a szabadító imáról, hogy általában akkor könnyű kiűzni, ha több démon van, tart befolyása alatt valakit, akkor könnyű kiűzni, hogyha először a vezérdémont űzzük ki. Ezek között van egy vezér, amelyik az egész haditervet, mint eszmét ugye hordozza, és annak aztán alárendelt eszméket valósít meg a többi démon. Tehát, hogyha a vezérdémont elkapjuk, és azt távozásra kényszerítjük, akkor a többi már könnyebben távozik. Ez mutatja azt, ugye, hogy eszmei összefüggésekben állnak, és hát ezt nem tudjuk mi teljesen feltérképezni, de valamit azért megsejthetünk róla, hogyha az exorcizmus tapasztalatait összevetjük. Na most azt Don Gabriele Amort mondja, hogy nem minden exorcista tapasztalatai egyeznek meg. Tehát van, hogy az ember az egyik levon egy következtetést, a másik meg az ellenkezőt vonja le. Meg különbözőek a tapasztalatok, de egy nagyon változatos világgal vagyunk, állunk szemben, és az ember is más. Az embertől is függ. A tapasztalatnak van egy szubjektív oldala is, az, hogy ki hogyan éli meg. De azért mondom, hogy Amort atya úgy találja, hogy Lucifer és a sátán két különböző démon, hát legyen boldog vele, ugye én szerintem nem különböző, mert Lucifernek neveztük el a sátát. De sok ilyen lehet. Az például állandó vita tárgya, hogy szabad-e kézrátételt végezni a megszállottakon. Mert azt mondja, hozzányúlok, ugye benne van a démon, akkor átjön belém. És az a vicc, hogy volt, hogy ilyen megtört. Hogy tényleg átjött a démon. De vigyázzunk, azért az nem olyan, mint a influenza vírus. Nem anyagi létező. Tehát nem kell neki érintés ahhoz, hogy átjöjjön. Úgyhogy ez egy adott szubjektív tapasztalat, ami megtörtént. Tudok róla, hogy volt, amikor megtörtént. De nem szükségképpen történik meg mindig. És annak, hogy megtörtént, annak az is lehetett az oka, hogy az illető személy nem állt kellő oltalom alatt, és nem csak egyszerűen az, hogy megérintette. Tehát előfordulhat, ennek ellenére azt mondom, hogy nem döntő kérdés. Van, aki bibliai alapon védelmezi a kézrátételt, mondván, hogy Jézus is megérintette Simon anyósát, amikor parancsolta láznak. Ha láznak parancsol, mondja ő, akkor a láz személy, tehát démon, és ebben az esetben ugye, hát egy démonizált személyt érintett akkor meg. Szerintem gyönge ez az okoskodás, lehet a láznak parancsolni akkor is, hogyha a lázon nem démon, csak egy betegség. Úgyhogy engem nem győz meg ez a példa. Jézus általában nem tette rá a kezét a démonizáltakra, hanem egyszerűen csak parancsolt a démonnak. Úgyhogy én azt mondanám, mint tanácsot, hogy általában ne törekedjünk kézrátételre démonizált személlyel kapcsolatban, de akkor sem kell megijedni, hogyha kézrátétel történik, csak álljunk erős oltalom alatt, ez a lényeg inkább. De például Don Amort maga írja le, hogy jöttek panaszkodni ilyen jelenségekről, amik gyanúsak voltak, hogy démoni eredetűek, és akkor ő rátette a kezét az illetőre, és úgy érezte, hogy csak gyönge démoni befolyás van, tehát nem ő a felelős személy. És ez a végén kiderült, hogy a nagyapa, aki nem volt jelen, erősen káromkodik, és a káromkodás hozta a démont a házba. A káromkodás egyébként egy tipikusan démoni jelenség. Mert senkinek, még aki tagadja Istent, annak sincs oka arra, hogy az Isten gyűlölje. A gyűlölet az Isten gyűlölet az a kárhozattal járó jelenség. A sátán mentalitása. Tehát a káromkodás Isten szidalmazása az jellegzetesen démoni jelenség. És talán ismeritek azt a jelenséget saját tapasztalatból, bár remélem, hogy nem. Én ismerem saját tapasztalatból is, amikor valaki imádkozik, vagy éppenséggel szentmisén vesz részt, vagy éppen most megy ki áldozni, és akkor káromkodó gondolatok jutnak az eszébe. Sokszor szexuális gondolatok, trágár szavak, máskor azonban kifejezetten Isten káromló gondolatok. Ezek néha keverednek a szexualitással, tehát szexuális vágyak is jöhetnek ilyenkor, és szexuális eszmék, vagy hogy ránéz valaki a feszületre, és mindjárt szexuális kísértései támadnak. És ez tipikusan démoni. A szentet akarja bemocskolni. De most ott van aztán a hiba, amikor az ilyenek elkövetik azt, hogy nem mernek áldozni menni, mert nem tudják, hogy beleegyeztek-e abba a káromló gondolatba, vagy szexuális kísértésbe. Hát nem egyeztek bele, ordít, ahogy elmondják, abból ordít, hogy nem egyeztek bele. Ez gyötri őket, zaklatja őket, kínozza őket ez a gondolat. Ők abszolút nem szándékolták azt, ők egész más szándékoltak. Ők Isten dicsérni és szeretni akarták, de jött a káromló gondolat, és akkor ahelyett, hogy Isten tovább dicsérnék, elkezdenek azzal foglalkozni, hogy beleegyeztem, vagy nem egyeztem bele. Az aggályosság egy óriási terület a démonok számára. Az aggályos ember kényszerneurotikus. Tehát kényszeres az alkata, a belső kényszer erejével arra gondol, hogy vajon most a halálos bűnállapotában van-e, beleegyeztem-e a káromló gondolatba, vagy elkövettem-e azt a gondolati bűnt, szexuális bűnt. Ha beleegyeztem, akkor nem vagyok a kegyelem állapotában, akkor nem mertek áldozni, áldozásom szentségtörő lesz, de már nem merek kiállni a sorból, mert az furcsa lenne. Tehát akkor most én kész vagyok elkövetni egy szentségtörést. Ugye, anélkül, hogy bármit is vétkezett volna a szerencsétlen, kényszeres erővel bebizonyítja magának, hogy ő halálos bűn állapotában van, és szentségtörően áldozik. Az aggályosságra egy tipikus, meg hogy rosszul gyóntam, életgyónást akarok végezni, pont az aggályosnak nem lehet ajánlani az életgyónást, mindenkinek csak annak nem. Azt úgy kell feloldozni, hogy el se mondja a bűneit. Nagy nehézség esetén nem kell elmondani a bűnöket, kórházba se követeljük, hogy szomszédágyról meghallják a bűneit, nem kell neki elmondani. Hát ilyenkor sem nem kell elmondani, föl lehet oldozni, bánja meg, föloldozunk. Nem szabad, hogy azon gyötrődjék, hogy elmondtál, mint van még egy 99 és feledik bűn, amit nem mondottál. Ez így nevetséges, de rettenetes gyötrelem az illető. Ezt azért tudom, mert én is voltam aggályos. És tudom, hogy az milyen. Ez borzalmas. És én láttam már embert visszamenni az áldozók sorából. Hogy már benne állt, már közel volt az oltári szentség, hirtelen meggondolta magát, és első szólt. Szóval nem szabad, hogy ezek közé tartozik. Az még egy tipikus jelenség, hogy már feloldoztad az aggályost, és akkor még eszébe jött, még egy bűn, akarok még valamit mondani. Mondom, ne mondjál most már semmit, föl vagy oldozva. De fontos. De nem fontos. Most már én nem vagyok aggályos, de a hajlam megvan, és tudom, hogy hogy működik. Úgyhogy nagyon radikálisnak kell lenni, és kell tudni engedelmeskedni a lelki atyának. Most ebben a démon erősen működik, a félelem, ugye? Kényszeres félelem. Erősen működik. Ilyenkor például nagyon sokat jelent a szabadulásért való. Úgyhogy gyóntató ezt nem tudja egyedül elvégezni, mert az ilyen gyónások általában hosszúak, és nincs arra idő, hogy még azt is, hanem ilyenkor sokat jelent egy lelki testvér, akinek elpalaszolja az illető a kínjait, és akkor egyrészt hát megerősíti a gyóntató tanácsait, másrészt pedig imádkozik érte, hogy szabaduljon meg a kényszeres félelem lelkétől, vagy aggályosság lelkétől. Nevezzük úgy, ahogy akarjuk. Ez annyira tipikus jelenség, hogy csodálkoznék, hogyha valamelyiktek nem találkozott volna ezekkel, legalább így, hogy másnál. De akik önmaguknál találkoznak, hát azoknak nagyon fontos, hogy tudják, hogy nincs szó itt bűnökről. Nyugodtan föltételezhetik, hogy nem vétkeznek, még ha jó hiszeműen tévednek, az se baj. De mindenképpen abban a föltételezésben járjanak el, hogy nem vétkeztek. Ez az alapszabály, ez a default, a alapbeállítás, hogy nem vétkeztem és a kegyelem állapotában vagyok. Na most, de meg kell küzdeni a démonnal, ugye ilyen esetekben, és hát az illetőnek. Én nem azt ajánlom, hogy ne járjon gyónni, hanem hogy viselje el, ha a gyóntató nem oldozza föl, mert azt mondja, hogy nem bűn, tehát nem adok feloldozást, menj áldozni. És a másik az, ugye, hogy hát így tudja kísérni, és imádsággal is kísérni őt a gyóntató. Ebből már, amit elmondtam, már lehet látni, hogy ez egy igen fontos terület, a lelkek megkülönböztetésének területe. Ha valaki azt gondolja, hogy a lelki ismeretéből származnak ezek a kételyek és félelmek, hát az súlyosan téved. Az a lelkek hibás megkülönböztetése. Ez nem a lelki ismeret. Ez kényszerneurózis. És mögötte benne a démon, a félelem lelke. Most a lelkek megkülönböztetése szükséges ahhoz, hogy tudjunk szabadulásért imádkozni. Ne ott imádkozzunk szabadulásért, ahol nincs rá szükség, másfelől pedig imádkozunk ott, ahol szükség van rá. És a lelkek megkülönböztetése az egy nagyon kényes adomány ugyan, de minden keresztény hívő megkapta valamilyen fokban, mert maga a keresztény hit is már egy megkülönböztetés. Isten igazságát megkülönböztetem más állításoktól, mint tévesektől. A hit az nem emberi vélekedés, nem az, hogy az a véleményem, hogy van Isten, ez nem hit. A hit az azt jelenti, hogy Isten igazsága megérintett, és én annak megadtam magamat, annak átadtam magamat, annak engedelmeskedem. Érvek szólhatnak a hit mellett, de az érvek nem hozzák létre a hitet. Legfeljebb elhárítják a hit ellen fölvetett nehézségeket. Maga a hit nem származik az érvekből. Az Isten kegyelmi érintéséből származik, amit szabadon befogadok. Akkor pedig ugye természet fölötti adomány, és megkülönböztettem benne a hitet a hit tagadásától. Egyik igaz, másik téves. Tehát ez már a lelkek megkülönböztetése, hogy ez való a Szentlélektől, és az nem a Szentlélektől. És itt aztán szükségem lesz az eszemre is. Az egy helytelen felfogás, hogy a rációnak, a következtető észnek nincs szerepe a megkülönböztetésbe. Kenneth Hagin ennek a felfogásnak a bajnoka, hogy amit te racionálisan látsz be, az nem megkülönböztetés, hanem csak az a kis belső hang, vagyis intuíció, ugye az, az a szellem hangja. Ez nem így van. Hát mondjuk valaki Mohamed vallását vallja. Te tudod, hogy ez ellenkezik a keresztény hittel. Tagadja a Szentháromságot, tagadja Jézus istenségét, amit a keresztények vallanak. A kettő egyszerre nem lehet igaz. Te már keresztény vagy, vallod a keresztény hitet, ennek a hitvallásodnak az erejével elutasítod Mohamed hitét. Mert a kettő ellentmond egymásnak. Egyszerűen az ellentmondás logikai elvét alkalmaztam, tehát racionális voltam. De a megkülönböztetés alapja az én hitem, ami viszont természet fölötti ajándék. Tehát szükség van a rációra, használni kell a rációt, kell egy bizonyos józan ítélő képesség is, különösen idegbetegségeknél, hogyha azoknál föllép ugye a démoni befolyás gyanúja, kell látni, kell tudni felismerni a hisztérikus magatartást. A hisztérikusok rengetegen vannak, akik démonokat fedeznek föl magukban, és jönnek, hogy szabadítsuk meg őket tőle. Ugye, hát én az ilyenbe soha nem szoktam belemenni. Ha már látom, hogy a viselkedés hisztérikus, mert ezt elég könnyű felismerni, akkor azt mondom, hogy nekem nincs felhatalmazásom exorcizmusra. Azt meg szoktam mondani, hogy egy gyóntatószékben szívesen imádkozom, ha szükségét látom a szabadítóimat. De az ilyeneknél általában nem látom szükségét. Egy józan viselkedésre próbálom őket buzdítani, és arra, hogy valamilyen közösséghez tartozzanak, amelyik képes segíteni, támogatni őket. Ilyenkor kell a szerető közösség, mert ha nem kap az illető szeretetet, akkor megvadul, de másfelől ugye az illető, ha valaki szereti, akkor az gyötörni kezdi aztán a maga hisztériájával, tehát a közösség részéről kell egy bizonyos egészséges távolságtartás is. Csak azért, hogy bebizonyítsuk, hogy szeretjük őt, csak azért ne menjünk bele minden hisztérikus követelésébe. Most imádkozzatok értem, különböző szeanszokat rendez, hogy imádkozzanak, hogy megszabaduljon, de ezt módjával kell, nagyon módjával kell csinálni. És nagy szabadító ereje lehet a rózsafüzér imának fel, olyan imaformáknak, amelyek nem karizmatikusak, nem csiklandozzák az illető fülét, szenzáció éhségét nem elégítik ki, de viszont erő van bennük. Na most ugyanakkor viszont a kinyilatkoztatásban nagyon erősen ott van az, hogy szükség van a lelkek megkülönböztetésének adományára, diakriseis pneumaton, a szellemek vagy lelkek megkülönböztetése, megítélése. Hát ott van 1. Korintusi 2.15-ben, hogy a lelki ember mindent megítél. A 1. János levél odáig merészkedik, hogy nincs szükség arra, hogy valaki tanítson titeket, mert fel vagytok kenve a Szent által, és mindent tudtok. De jó volna, ugye 1. János levél 2.20, mindent tudtok. Nyilván ez egy relatív érvényű kijelentés, hogy mindent tudtok, mindent meg tudtok ítélni. De fel vagytok kenve a Szent által, a Szent lélek kenete az a, vagyis a Szent kenete az a Szent lélek a János első levelében. Mivel fel vagy kenve, tehát a Szent lélek működik benned, mindent tudsz, és mindent meg tudsz ítélni. Nem lesz az ember minden tudó, nem úgy kell érteni. De ez jó, hogy mindent tudtok, a lelki ember mindent megítél. A János első levelek, második fejezet, 27. vers, az ő kenete megtanít titeket mindenre. mindent tudtok, mindent megítél, megtanít mindenre. Ilyenek vannak, ilyeneket kapunk Istentől. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy mi el vagyunk veszve. De a lélek keretet tanít minket. Na most, egyesek aztán nagyon büszkék arra, hogy a lélek keretet tanítja őket, és nem engedik magukat tanítani mások által. Tehát nem törődnek a hierarchiával, nem törődnek a teológiával, hanem úgy gondolják, hogy hát én mindent tudok, ugye a lélek kerete nekem megtanít mindent. Hát itt azért a józanész kell, hogy működjék. Minden sugallatot, minden megkülönböztetést először alá kell vetni a hit általános igazságainak. Ha azokkal nem egyezik, akkor hibás az a megkülönböztetés. Igazság igazságnak nem mondhat ellen. Amit a hitben, mint igazságot elfogadok, az norma minden megkülönböztetés számára. Na most, ha az egyház tétovázni kezd, hogy melyik az igazság, akkor van aztán, hogy összeül egy zsina, és a hierarchia, a püspökök, vagy a pápa, aki egymaga is megkapta ezt a karizmát, megítélik, hogy melyik az igazság, döntenek. A protestantizmusban ez hiányzik. Azért van, hogy átharapják egymás torkát, hogy rá szabad tenni a kezemet, vagy nem szabad rá tenni kezemet. Melyik lesz előbb, az 1000 éves ország, vagy a nagy üldöztetés? Vannak pre-tribulacionisták és post-tribulacionisták. Szerint a nagy üldöztetés, nagy tribuláció előtt lesz az 1000 éves birodalom, vagy utána lesz az 1000 éves birodalom. Az 1000 éves birodalom az egyáltalán nem történelmi kategória, ez egy jelkép a jelenések könyvében. Katolikus egyház tanítóival ezt nekünk megmondja, és akkor nyugodtak vagyunk. Protestánsok pedig hát szorongatják egymás torkát, és érveket hoznak, hogy előtte lesz, vagy utána lesz. Nekünk ott van az, hogy amit a pápa, vagy a püspök az egyetemes zsinaton, vagy a világegyház püspökei, ha nem is összejövetelen, de egyértelműen tanítanak, az az igazság. És ennek alá kell rendelnem a saját szubjektív megkülönböztetésemet. Ilyen értelemben igaz az, hogy megtanít titeket mindenre. És hogy mindent tudtok. Mindent el tudtok dönteni, de nem úgy, hogy külön-külön eldöntöm én, és eldöntöttem, mert az egyik így dönti el, a másik úgy, hanem van fölöttünk mérce. Ez rendkívül fontos. Na de ugye nem lehet mindig egy zsinatot összehívni, hogyha én úgy érzem, hogy valahol egy gonosz lélek működik. Tehát a lelkek megkülönböztetésének kell érvényesülnie hétköznapi szituációkban, ahol nem ül össze a zsinat, hogy megmondja, mit kell csinálni. Ezt sokan nem értik meg egyébként, és azt várják, hogy a tanítóhivatal ítélje el a homeopátiát. De a tanítóhivatal nem fogja a homeopátiát elítélni, mert azt mondja, hogy ez az orvostudományra tartozik. Az orvostudomány pedig itt valahogy sajátosan meg van bénulva, mert egyszer már elintézte a homeopátiát, de újból előtört. Semmi természettudományos alapja nincsen. Egy hiten alapul, és ahol hitet látok, ugye az a okkult a priori. Hitet látok, aminek nincs Istennél alapja, az okkult a priori, a démoni utánzata a keresztény hitnek. Ez az én megkülönböztetésem. Nem tudom a hittani kongregációt határozatával alátámasztani. Vagy elfogadod az érvelésemet, vagy nem. De valahogy döntened kell. Vagy használsz homeopátiás szert, vagy nem. Vagy ajánlasz másoknak, vagy nem. Ezt el kell döntened. Többen írták ezt, hogy mondták valakinek, és azt mondták, hogy ha a tanítóhivatal elítéli, akkor elfogadja. Nem fogja elítélni, mert természettudományos kérdés. nem foglalkozik ezzel. Vagy a Harry Potterről, hogy mennyire démonizált, azt majd a tanítóhivatal mondja meg. Írok egy regényt, és beadom a tanítóhivatalnak, hogy mondja meg, hogy milyen. Ugye hát ezt így nem lehet várni a tanítóhivataltól. Én a Harry Pottert úgy döntöttem el, ugye, hogy hát hallottam a vitákat, és nem tudtam, hogy mi újság, hogy fogtam magamat, és elolvastam az egész sorozatot. Nem érdekelt, de hát, hogy jó, hát elolvasom. Megvettem. Akkor még hány kötet létezett? Azt hiszem, hogy 5 kötet létezett magyarul, a 6. már angolul vettem meg, és nekiültem, nem ültem, hanem inkább feküdtem, hogy este elalvás előtt olvastam, és hát faltam egyik kötetet a másik után. Először nagyon érdekes volt, meg vicces is volt, meg mindent, hogy könnyű volt. Később már kezdtem unni, de vitézül elolvastam mind a 6 kötetet. Na igen, ám csak, hogy észrevettem néhány kötet után, hogy este nem tudok elaludni. Ami nálam csak ritka, túlizgatott állapotban szokott előfordulni, és a Harry Potter könyvek nem voltak ennyire izgalmas. Érdekesek voltak, de egyre inkább untam őket. És ennek ellenére nem tudtam elaludni. És ez föltűnt, mert én nem vagyok ugyan jó alvó, de este könnyen elalszom. Sokszor már este 8-kor félig alszom. Én hajnalban szoktam fölriadni, és aztán ébren maradni, de este el szoktam aludni. És most nem sikerült, sehogy sem. Aztán előkotortam egy szem altatót, még volt altatom, bevettem, és akkor elaludtam. Másnap ugye ez megismétlődött. Azt gondoltam, hogy hát most már csak fog menni az alvás. Nem ment. Akkor is Harry Potter könyveket olvastam este. Nem tudtam elaludni, ez furcsa. Még egy szem altatót találtam. Bevettem azt is, elaludtam. A harmadik éjszaka már nem volt altatóm, de akkor se tudtam. Azt gondoltam, hogy két ilyen éjszaka után, amikor mindig későn aludtam, mert késő sokáig olvastam, és akkor nem tudtam aludni, és akkor vettem csak be az altatót, és mondom, most már csak jól fogok aludni. Nem tudtam. És akkor aztán elkezdtem gondolkozni, hogy ez az adott szituáció miben különbözik minden más szituációtól. Mint hogy a zsidó gyereknek meg kell kérdezni ugye a széder estén, hogy miben különbözik ez az éjszaka minden más éjszakától, és akkor elmondják a kivonulás történetét. Van egy anekdóta, abszolút nem tartozik ide, elnézést kérek, csak olvastam valahol valami zsidó iratban, hogy angol királynő lovaggá ütött egy zsidót, és akkor az a zsidó valami zsidó hitvallást mondott neki, vagy micsodát, és a királynő erre azt kérdezte, hogy miben különbözik ez a lovag minden más lovagtól. Nem emlékszem már, hogy mit mondott a Smá Izraelt mondta el, vagy mit mondott, de szóval ez... Na, most visszatérve, tehát azt kérdeztem magamtól, hogy miben különbözik ez az éjszaka minden más éjszakától, hogy miért nem tudok aludni. És akkor azt mondtam, hogy abban, hogy Harry Pottert olvasok. És akkor elkezdett derengeni, hogy hát igen, démonizált. Nem kaptam tőle leprát, vagy nem tudom én micsoda, valami rendkívüli esemény, nem, abszolút nem féltem tőle, hogy valami rendkívüli esemény következik be, de lám, nem tudok aludni. Máskor tudok, most nem tudom. Hát akkor a Harry Potter könyv felelős érte. Mondtam egy szabadítóimát, ellene mondtam a démonnak, ez korábban nem jutott eszembe, ellene mondtam a démonnak, letettem a Harry Pottert, vettem egy jókai regényt, azt kezdtem olvasni, és perceken belül elaludtam. Ilyenkor a könyv is, meg a szemüvegem is esik valahova. Néha aztán én ráesem a szemüvegre, és akkor a szemüveg, hát hogy mondjam, ez egy vadonatúj szemüveg, de már egyszer ráfeküdtem. Ingyen megcsinálták. Azt mondták, csak damilozni kell. Ilyen izével, ilyen fonálszerű valami tartja a lencse alsó részét, és csak azt kellett kijavítani. Na szóval, akkor már tudtam, és hát végigolvastam azért mind a 7 kötetet, ugye amikor a 7. megjelent, azt is elolvastam. De most már tudom, hogy egy rövid ima oltalomért az szükséges, hogyha ilyet olvas. És így hoztam meg az ítéletemet, hogy enyhén démonizált könyvekről van szó. Nem hisz a mágiában a szerző, nem erről van szó, de a mágiában való hitet mégis erősíti, tehát a démoni szándékokat előmozdít. Egy protestáns lelkipásztornak nehézségei vannak a prédikálásban. Templomában nem megy jól a beszéd. Kenneth Hagin, aki az esetet elmeséli, szintén nem tud jól prédikálni abban a templomban. Valahogy nem megy. Na és aztán hát ugye szegény lelkipásztor bajban van, imádkozik és böjtöl, hogy az Úr mutassa meg neki, hogy mi az oka. Miért nem tud prédikálni. A 7. napon ott imádkozik a gyülekezeti terem emelvényén, nem messze a pulpitustól, a szószéktől. Egyszer, mikor fölemeli a tekintetét, úgy tűnik neki, mintha meghasadt volna fölötte a mennyezet, és a tetőgerendán, pontosan a pulpitus fölött, mintha egy ember nagyságú majom csimpaszkodna. Megértette, hogy szellemi valóság nyilvánul így meg, a pulpitust egy démon tartja kötelékben. Jézus nevében távozást parancsol a tisztátalan léleknek, a nagy majom vonakodva engedelmeskedik, mindig hátra néz, és mindig újra mondani kell neki, hogy Jézus nevében menj ki. Nagy nehezen elmegy, átszalad az utca túlsó oldalára, és a zöld bungaló nevű mulatóban tűnik el. A mulató a következő nap estén leég. De ettől kezdve könnyű prédikálni annál a pulpitusnál. És a Kenneth Hagin, mikor ott jár, akkor veszi észre, hogy most könnyű prédikálni. Nem vettél észre valamit, kérdezi tőle a lelkipásztor, hogy ja, dehogy nem, most könnyebb lett prédikálni. És akkor elmeséli ezt a történetet. Na, ilyen látomás formájában Isten ritkán ad megkülönböztetést, de ilyen is van. Avilai Szentelés Szentmisén vesz részt, és ott látja a miséző pap torkán két ördögnek a szarvát. Ugye ezek hatalmukban tárgyák, azt mondja, megértettem, hogy ez a szerencsétlen pap halálos bűn állapotában van. És azt akarja megmutatni az Úr, hogy milyen nagy az oltári szentség hatalma. Az ördög féltek, a démonok féltek a az oltári szentség közelébe, de a papot mégis fogva tartották. Azért mondom, hogy az a izé, hogy nem bírja ki, nem bírja elviselni a feszület közelségét, vagy a szentelt vizet, ez csak módjával igaz. A gyakorlatban mi általában halvány intuíciókat kapunk, nem ilyen kristálytiszta látomásokat. És ezeket meg kell. Egyszer egy levelező listán egy proféciát különböztettünk meg. Ami egy ilyen apokaliptikus fenyegetést tartalmazott. Valaki megírta róla, hogy logikailag inkorrekt. És azt mondta, ezt elégségesnek tartja a megkülönböztetéshez. Tehát értelmi kritériumot használt. Másik egy egyetemista lány arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben a proféciában nincs szeretet. Csak félelmet ébreszt. Márpedig ugye az isteni megnyilatkozásnak kell, hogy jellege legyen a szeretet. Vigyázzunk a szeretettel, most a New Age állandóan szeretetről beszél. Ez egy érzelgős szeretet. Az isteni szeretet nem érzelgős. De nagyon vigyázni kell. Istennek van egy szenvedélyes szeretete, és az perzselő és magával ragadó, de nem érzelgős, nem szentimentális. A szentírás nem szentimentális. Nézzétek meg, benne van az énekek éneke a szenvedélyes Isten szeretetről, annál csodálatosabbat írni Isten szeretetéről nem lehet, de ugyanakkor a isteni szeretet nem beszél szentimentálisan, Jézus nem beszél szentimentálisan. Tárgyilagosan beszél, keményen beszél, kerekmondatokban beszél, nem olvadozik. Ez nagyon fontos megkülönböztetési kritérium, mert ahol egy érzéki, érzelgős, olvadozó szeretet jelenik meg, az nem Isten. Az nem Jézus. Máshol valaki azt írja egy ima összejövetelen előfordult megnyilvánulásról, bennem furcsa érzéseket ébresztett, valahogy az egész megközelítése sántít. Na ez az érzés, ez a furcsa érzés, ez a sántításnak ez az érzése. Ez a megkülönböztetés jelentkezésének egyik formája. Ha te hívő vagy, akkor érzed, hogy ez sántít. Ez olyan, mintha nem tudom én, valaki álcázná magát egy ismerős személynek, és te látnád ezt az álcázott embert, aki meg akarja játszani, hogy ő a nem tudom én a János, akit te ismersz, és közben valami mégse János. A 48-49-es szabadságharc után voltak ilyen álpetőfik, ugye, akik petőfiként jelentek meg, és Jókai írja le, nem tudom, hogy mennyire megbízhatóak az ő visszaemlékezéseiről, írja le, hogy volt egy olyan álpetőfi, aki nagyon hasonlított Petőfire. És hát föllépett Petőfinek egy barátjával, találkozott, nem ismersz, én vagyok Sándor, és kiderült, hogy ismer minden körülményt, apróra, jól tájékozva van, és mégis valami furcsa, hogy hát ön azt mondja, hogy Petőfi, de mégsem az. És a végén aztán, amikor pénzt küldenek neki, akkor gyorsan eltűnik, és ebből kiderült, hogy tényleg nem volt Petőfi. Tehát nem akart szembesülni Szendrei Júliával és az apjával. Tehát ez, hogy sántít valami, hogy hasonlít, de mégsem az. Ez az érzés, ez nagyon jellemző a megkülönböztetésben. Egyébként erre sokszor a gyóntatónak is szüksége van. Nekem még egy sajátos élményem szokott lenni, nekem néha kapar a torkom és köhögnem kell. Most néha gyónás közben minden ok nélkül látszólag rám jön ez, hogy kapar a torkom és köhögnem kell. És akkor én résen vagyok, mert lehet, hogy nem, de az is lehet, hogy egy démoni jelenlét okoz. Ezt nagyon tudni kell, hogy ez mind nem tévedhetetlen. Tehát ezekben tévedhetünk. Ennek ellenére szükség van arra, hogy ezeket az érzéseinket számba vegyük. Loyolai Szent Ignác a lelkek megkülönböztetéséről alapvetően azt írja le, hogy ugye van két gondolat, tehát igen vagy nem a kérdés. Ugye van egy igen és van egy nem. És azt kell megkülönböztetni, hogy melyik való Istentől. Ebben az esetben, hogy képzeld magadat a halálos ágyadra. Képzeld el, hogy igen, képzeld el, hogy nem. Melyiket fogadod nyugodtan? Képzeld magad Isten ítélőszék elé. Képzeld el, hogy igen, képzeld el, hogy nem. melyiket fogadod nagyobb bizalommal. Tehát végeredményben ő egy imádságban létrejött intuíciót ajánl. Én így fogalmaznám meg, hogyha imádkozom, akkor az egyik beleesik az imádság vonalába, a másik pedig eltömi, mintha egy olyan csőbe akarnék önteni folyadékot, amelyik el van tömődve. Nekem ez az érzés, hogy az egyik átmegy, a másik nem megy át. Ami megkülönbözteti az igent és a nemet ilyen esetben. Tehát imádkozom, és akkor az egyik átmegy, a másik nem. Agnes Sanford írja így, hogy próbálok imádkozni az egyikért, próbálok imádkozni másokért, és amelyik ima jobban megy, az Isten szándéka. Van aztán egy olyan kritérium, ami az evangéliumból származik, ami így hangzik, hogy gyümölcseikről ismeritek fel őket. Ezzel a kritériummal azonban tapasztalatom szerint nagyon vigyázni kell. Tehát az alkalmazásával. Nem a kritériummal van baj. Nyilvánvaló, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, és a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. De a gyümölcsök lassan teremnek. Na most világosan kell látni, hogy most ez a gyümölcs, ez abból származik, vagy nem abból származik. Talán ez így zavaros, de sokszor szokták mondani, hogy hát a békesség az a jó gyümölcs. Tehát aminek a nyomán békesség származik, az a jó gyümölcs, az a jó fa. Na most a karizmatikus megújulásról sokszor hallottam, hogy ez nem lehet a Szentlélektől, mert nem békességet eredményez, hanem vitákat. De hát akkor Jézus se volt a Szentlélektől, mert ő is vitákat eredményezett, jel lett, amelynek ellent mondtak. És ő maga mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Tehát Jézus igenis ellenségeskedést hozott. Rossz gyümölcse van akkor? Nem, hát van sátán. Aminek a sátán ellenállazaton még lehet jó. Tehát nem minden következmény fakad abból, amit meg akarunk különböztetni. Ha Jézus evangéliumának igazságát akarjuk látni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a farizeusok ellenállásából kell megítélni. Úgyhogy azért mondom, hogy a gyümölcs kritériummal vigyázzunk, mert visszájára lehet fordítani, lehet vele ellenkezőleg érvelni. Egy hosszú távú kritériumnak, történelmi megítélésnek nagyon jó. Mert látjuk, hogy mi fakadt abból a jelenségből vagy mozgalomból. De az, hogy valaki fölvet valamit, és abból viták származnak, ez még nem annak a jele, hogy okvetlenül, hogy rossz. Tehát vigyázzunk, csak ezt mondom, jó kritérium, de nem jelentkezik azonnal, és vigyázni kell vele. Ha te meg akarod nézni, hogy mi a gyümölcse, akkor egy másik dolog van, belehelyezkedsz abba, amit fölvetettek, és imádkozol, és ha a szívedet békesség árasztja el, az jó gyümölcs. Föltéve, hogy te Istennel jóban vagy. A bűnös ember akkor fog békességet tapasztalni, hogyha béké hagyják. Tehát ha meghagyják, megerősítik a rosszban. Az a rossztól érez békességet, és a jótól érez nyugtalanságot. Aki viszont Isten akaratát követi, az a jótól érez békességet, és a rossztól érez nyugtalanságot. És ez a nyugtalanság és belső békesség, ez nagyon jó kritérium. Ilyen értelemben lehet a gyümölcs kritériumot azonnal alkalmazni. Egyébként egy nagyon összetett kérdés, hogy miből származik az a békesség, vagy miből származik az a békétlenség, ami fölül. Azt hiszem, hogy világosan mondtam, hogy a félelem nem származik Istentől. Itt is vigyázzunk, mert van egy szent félelem, ami Istentől származik. vigyázzunk, mert nagyon árnyalni kell a dolgokat, hogyha az igazságot akarjuk. A Viennai Szent Jánost, mikor a kertben lévő zaj riasztotta meg, kiment, nem látott senkit, akkor azt mondta, azt hiszem az ördög volt, mert nagyon félte. Jó Isten nem kelt félelmet. Ez jó, jó alkalmazása a kritériumnak. Másfelől viszont van egy szent félelem. Akkor mondtam, leírtam a betlehemi boldog Miriamnak a megszállását a sátántól, ugye, hogy szinte izzott a teste, és el kellett húzódni mellőle. És akkor mindenki félelmet érzett. De utána aztán megszűntek a megszállások, jöttek a jó angyalok, és a végén jött Jézus. És akkor mindenki fölismerte, hogy Jézus van jelen, térdre ereszkedtek. Ez egy szent félelem. Ez nem olyan félelem, hogy jaj, el kell szakadni, el kell szaladni, hanem olyan félelem, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, építsünk itt három házat, vagy sátrat. A szenttől való áhítatos félelem. Aztán a szeretetről is mondtam, hogy az érzéki szeretet nem Isten. Nem Istentől van. Krisna irodalom illusztrációk között van, most már nem tudom megmutatni, a kisebb lakásba költöztem és ki kellett dobni, de egy olyan háremszerű jelenet, Krisna és a gopik. Ők a gopik pásztorlányok, de azt hiszem, hogy a férjüket megcsalják és Krisnával taráználkodnak, de egy Isten megengedhet magának ennyi erkölcstelenséget, ez valahogy így van. Na hát én ettől már ordítok, ugye nyilvánvalóan, de rá kell nézni a képre. Helyesek azok a gopik, de érzéki szépség. Azt meg lehet különböztetni a szellemi szépségtől. Olyan, mint egy hárem jelenet. Hát az is, mint kiderül. Ez nem az Isten szépsége. Szóval van egy olyan intuitív megközelítés, amelyik tényleg működik jó, ugyanakkor hát felelős kontrollra szorul. Talán ismerős az a régi elgondolás, hogy amennyiben a sátán emberi alakot ölt, akkor ezt nem tudja egészen elrejteni az ő démoni alakját, tehát legalább egy lópata kilátszik a ruhája alól. Kilóg a lóláb. Arany Jánosnak a 60-i című versében van ez, hogy sátán jön a professzor képében és tanít, a mágiát tanít fizika helyett, és hát egy diák föladja neki a lejtett krétát, és meglátja, hogy lólába van. Ez így biztos nem igaz, de valami van benne, hogy nem tudja a démon úgy átszázni magát, hogy valami torsz ne maradjon a megjelenésében, megnyilvánulásában. Valami torsz. Hogy az micsoda, valami groteszk, valami, ami úgy rával, szóval kilóg a lóláb. Ahol ezt meglátjuk, ugye van egy ilyen természetfölötti stílusérzék, hogy ez az Isten stílusa, ez pedig nem az Isten stílusa. Vagy az is, amikor állítólag Jézus beszél a kinyilatkoztatásban. Tehát aki imádságban ismeri Jézust, az fogja tudni, hogy ez most ő, vagy nem ő. Jézus egy meghatározott személy. Van stílusa. Ismerjük az evangéliumból. Ismerjük imáinkból, a vele való kapcsolatunkból. hogy hogyan nyilvánul meg. Tehát van, amikor az ember ráismer, hogy ez nem Jézus. Nem tudom bebizonyítani, hogy nem Jézus, de nem Jézus. Számomra ismerős szeméről van szó, ez nem Jézus hangja. Az ördög Isten majmai, és megpróbál mindent utána csinálni Istennek, de teljesen nem sikerül utánoznia. Produkálhat karizmákat, gyógyulásokat is produkálhat, de valahol kilóg a láb. Én annak idején 1999-ben az interneten láttam Hermann Nietzsche magyarországi kiállítását, aki katolikus kultusztárgyakat állati vérrel, vizelettel és ürülékkel együtt használt művei megkomponálására. Na most hát egy hívő számára ez egyértelmű, hogy ez blaszfémia, tehát ez démoni. Érdekes volt, mikor láttam a kiállítás képeit, mert voltak fotók. Hát unalmas volt. Üres, sivár. Ez egyéni felfedezésem, de ezt is el akarom mondani, hogy egy bizony sivárság is jellemzi a démoni dolgokat. Visszaemlékszem, amikor a kommunizmus idején be kellett mennem valamilyen kommunista uralt helyiségbe, például a kiegészítő parancsnokságra, katonaságnál, vagy egy kis, nem tudom én, központba. Valami kemény sivárság, nem félelem, egy olyan sivárság taszító érzését keltette. Bernanosznak van egy megjegyzés, hogy az üres fecsegésben is benne van az ördög. Tehát, hogy a sivárság is lehet a démoni jelenlét jele. Figyeljetek föl arra, hogy a démonok a keleti szemlélet szerint, amit Jézus is használ, ugye, hogy vizetlen helyen bolyong, a pusztában szeretnek tartózkodni. Szent Antal is azért megy a pusztába, hogy ott küzdjön meg a démon. Először a város szélén tartózkodik, ott kezdi a remete életét, azt, hogy megküzdjön a démonnal, kimegy a temetőbe. Temetőben a démonoknak nagyobb lehetőségeik vannak, és utána a sivatagba vonul ki, és ott egy elhagyott erőt belsejében tanyázik, és ott küzd meg a démonokkal. De jól megküzd, ugye, mert kintről hallják, hogy zajonganak, lármáznak, küzdenek ellene a démonok, meg vannak ijedve, és azt hiszik, már csak a holttestét fogják találni, és amikor oda mennek a ajtóhoz, bentről kiszól a remete, hogy mi újság. Ja, hát ezek csak lármázni tudnak, ne féljetek, menjetek nyugodtan. Akkor már nem tudták bántani. Győzött. Tehát sivatagba kellett menni, hogy találkozzék a démonokkal. A sivárság a démonhoz tartozik. Isten fantáziája gazdag, Sátán fantáziája szegény. Illúziókat tud kelteni, de azok illúziók. Lelepleződnek, sivárság marad utánuk. Na most, testvérek, mit csináljunk a démonnal, ha megkülönböztettük? Azt mondjuk, hogy ez bizony démon. És akkor mit csináljunk? Mindenek előtt világosan kell látni, hogy nagyon sok esetben pszichikai problémák megoldásáról is szó van, és azokért tartósan kell imádkozni. De a kezdet az, hogy a démont elűzzük. Hogy tudom a démont elűzni? Jézus nevében, Jézus megváltó vérének erejével, Jézus húsvéti misztériumának, kereszthalálának és föltámadásának erejével, Jézus szent lelkének erejével. neked jogod van Jézus nevében beszélni, jogod van Jézus szent vérének erejében beszélni, jogod van Jézus kereszthalálának és föltámadásának, húsvéti misztériumának erejében beszélni, mert oda tartozol, jogod van Jézus szent lelkének nevében beszélni, mert ő működik benned, tehát te mondhatsz olyat, aminek a démon engedelmeskedik. Az, hogy elő van írva, hogy ne mondjuk második személyben, ugye azt meg kell tartani engedelmesen, de ha egyedül vagy, akkor nyugodtan mondhatod második személyben is. Tehát nem tudom én, X iszik. Ez egy súlyos probléma. Biztos, hogy pszichikai probléma. Egy pszichikai változás is szükséges. Az is biztos, hogy ha ő nem tér meg Istenhez, akkor hiába imádkozol az... akkor hiába imádkozol azért, hogy szabaduljon meg. Tehát szükséges az, hogy ő Istenhez megtérjen. Na de az alap mégiscsak az, hogy a démont el kell zavarni. Tehát az első imád úgy fog hangzani, hogy Jézus nevében távozzék a démon X-től, vagy ha egyedül vagy, akkor távozz iszákosság lelke X-től. És ezt kell mondani egy darabig, indulat nélkül nem kell a démont szidalmazni, türelmetlenség nélkül nem kell ordítani, nem a hangerőtől függ, ha halkan mondod, akkor is meghallja. Van itt még egy ilyen vélemény, hogy ki kell mondani, mert ha csak magadban mondod, azt nem hallja. Nos, hát ugye ő nem füllel hallgat. Az ember legmélyét, lélek leges legmélyét, azt nem ismeri. De a beszéd, még ha hang nélkül képzed is magadban, azért az nem csak a lélek mélyén hangzik. Mozognak a testi szervek is, az idegpályákon futnak az ingerek, vagyis fogja tudni, hogy mit mondasz neki. Úgyhogy én nem hiszem, hogy hangosan kell mondani. X-nek késztetése volt az öngyilkosságra, újra és újra visszatérő késztetése. Agnes Sanford összejött valahogy ezzel az X-el, és hallott erről a késztetésről, megbeszélt vele egy imádság alkalmat, amikor összejöttek, és ő imádkozott érte, és hát az illető megkérte, hogy de ördögűzés ne végezzem, azt már végeztek rajta, és az nem sikerült. Most ezek után, mikor után föl volt erre kérve, hát hangosan nem végezhette, hanem magában végezte. És az illető később elmondta, hogy na, ott ült egy tó fölött, ugye egy sziklán, és nem jutott eszébe beleugrani. Azért mindig eszébe jutott. Tehát megszabadult az öngyilkossági késztetés lelkétől egy olyan ima hatására, ami csöndben hangzott el. Csöndben hangzott el, szóval csöndben történt meg. Szavak nélkül, kimondott szavak nélkül. Szóval nem áll lesz, hogy nem hallja a déma, ez az argentin nagy ördögűző, ez mondogatja azt, hogy ki kell mondani. Nem kell az ördögnek kiabálni, tudja azt, hogy te magadban mit mondasz. De természetesen semmi akadálya nincsen, hogy kimond, azzal a hangerővel, ahogy imádkozni szoktál. Nem kell hangosabban. És nem kell indulatos hang, de határozott hang kell. Most itt, testvérek, talán ez az utolsó, amit mondani szeretnék, hogy itt az óriási veszélye annak, hogy nem határozottan beszélünk. Hogy az a tévképzet él egyesekben, hogy ahhoz valami különleges személynek kell lenni, hogy én elküldjem a démon. Nem kell különleges személynek lenni, kereszténynek kell. Kerességed és bérmálásod erejében parancsolhatsz a gonosz lélek. Úgy értve a parancsolást, ahogy kifejtette. Vagyis mindnyájan ha Jézus Krisztushoz tartoztok, képesítve vagytok arra, hogy az ő nevében elküldjétek a oroszlát. Következésképpen nem ördögűzőt kell keresni, hogyha fölmerül a probléma, hogy egy démon működik, hanem neked kell imádkozni a démontól való szabadulásért. Ez nagyon nehezen hiszik el az emberek. Én hozzám is mindig jönnek, és mondom, hogy nekem nincs exorcizmusra felhatalmazásom. De persze imádkozhatok én is a szabadulásért, ugyanúgy, mint ahogy bárki. De hát ebből következik, hogy bárki is imádkozhat ugyanúgy, mint én. Hát nem kell én hozzám jönni, hogy én imádkozzak, hanem tessék csinálni. És ezt nagyon komolyan szeretném mondani, hogy tessék csinálni. Az Isten dicsőítés önmagában is szabadító hatás. Ahogy tegnap folyt az ima összejövetelünk, az nagyon jó, kedves Istennek, és kártékony a démonokra nézve. Nem kell állandóan a démonnal foglalkozni. Isten nem azt akarja, hogy állandóan démonokra figyelj. Ha tudunk Istenre figyelni, és erő van a dicsőítésben, akkor ez az erő egyúttal erő a démonok ellen. De azért szükség lehet arra, hogy keményen kimondjuk, hogy most távozzon el mondjuk a önpusztítás lelke, mint az előző példában, vagy távozzék el a maszturbáció lelke, vagy távozzék el az iszákosság lelke. Aztán az iszákossággal sok mást is kell csinálni, imádkozni az illető személy megtéréséért, belső gyógyulásáért, stb. De az, hogy imádkoztunk, az azzal kezdődik, hogy a démont elhárítottuk, és még később utána is kell imádkozni. Na most az imádsága a démonoktól való szabadításé. Kezdődjön azzal, hogy oltalomért imádkozunk. Nehogy a démon ártson. Előfordul, hogy kimegy, de árt valakinek. Megtámad valakit. Tehát oltalomért imádkozni, saját magadért, a jelenlevőkért és a távollevőkért is, mert azokra is kiterjedhet a démon hatása. Tehát a családtagokért, barátokért, stb., akik érdekelve vannak. Ez az oltalom kérés, ez lehet egészen rövid, nem kell ezzel mellett fél órát idézni. A démonnak való parancsolás az legyen egy kicsit hosszabb. Nem is annyira a démonnak van erre szüksége, hanem nekünk, hogy elhiggyük, hogy mi most tényleg űzzük azt a démont, tehát a saját pszichénkben mélyíti el a tudatot, hogy miért is imádkozunk, és a végén rendkívül fontos a hálaadás. Tehát hálát adok, hogy amiért imádkoztam, az történik. Nem biztos, hogy egészen megtörtént, lehet, hogy még többször is kell érte imádkozni, de hálát adok azért, hogy történik. Valamelyik este leírtam ezt a folyamatot, hogy látom a démonnak a felét eltűnni. Utána látom a másik felét eltűnni. Ezek nem teljes bizonyosságok, de mégis. Így aztán lehet imádkozni egy terület szabadulásáért, egy közösség szabadulásáért, egy hely szabadulásáért, egy démonizált hely szabadulásáért. Erzsi nővér szegény, mikor beköltözött a lakásába, amit azóta már eladott, akkor abban volt démon, előzőleg egy iszákos lakott ott, ott volt démon, és az éjszaka néha zaklatta őt. Ugye, és kellett imádkozni a helyért. És aztán hát tárgyak szabadulásáért is, tárgyakat is hatalmában tarthat a démon. Ez a gyakorlati életnek egy izgalmas területe, nem szabad, hogy életünk fő témája legyen. A fő témánk Isten dicsősége, Isten szeretete, Isten jósága, az a jó, amit ő művel közöttünk, de ez a jó többek között a démonoktól való szabadulásban áll, amikor Jézus nyilvánosan föllép, két dologban nyilvánul meg az ő tanításának természetfölöttisége, egyik a beteg gyógyulása, a másik a démonoktól való szabadítás. Hát a mi evangéliumunk ugyanaz, Jézusnak ugyanaz az evangéliuma, ugyanez a két megnyilvánulás kell, hogy kísérje, és ez meg is van nekünk ígérve. Amen. Azt hiszem, hogy csak 7-kor vacsorázunk, ugye?
Igen, mert 6-kor
van. Na tehát akkor a zsolozsbát, azt akarom javasolni, hogy azt lehet talán egy kicsit később.
Rajtunk áll.
Tessék?
Mondom, rajtunk áll. Ha azt mondod, negyed az jó, negyed.
Mikor gondoltad?
Én nem gondoltam semmit, csak vettem észre, hogy megint túl sokat beszéltem. Nem értem.
Te kell nekünk valamit mondani, hogy hova menjen a démon,
vagy csak. Jaj, ez is egy gyakran tárgyalt kérdés. Én nem szoktam mondani semmit, de röviden a válasz az szokott lenni, hogy az a legjobb, ha Jézushoz küldjük, majd ő tudja, hogy mit csináljon vele. Hallottam valakit így imádkozni, hogy távozza tenger fenekére. Na de hát könyörgöm, hát én nem akarom a óceán megháborítani.
És az
hát a keresztre feszített Jézus lábához, ugye így. De nem, vagy hogy távozza mélységbe, távozza kárhozat helyére. Na bocsánatot kérek, ő már most is ott van. Az nem hely, hanem állapot. Tehát ez így egy értelmetlen dolog. Hanem azt kell mondani, hogy Jézus kezébe adlak, vagy hogy a kereszt lábához, hát ez is így teljesen jó. Szóval Jézus a kulcs. Én nem szoktam mondani semmit, Jézus tudja, hogy mit csináljon meg. Üdvözlégy, Mária, kegyelem teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te névednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.